frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
58-an jelentkeztek véradásra hétfőn a Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségének hívására. 2016 őszén kértük először a donorokat, ez már a 10. alkalom volt. A programot a területi vérellátó, a Magyar Vöröskereszt és az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont támogatásával szerveztük. Amikor elveszítettük az első, majd a második világháborút, akkor az ellenfeleink úgy döntöttek, úgy húzzák meg Magyarország határait és olyan állapotokat idéznek elő számunkra, amit lehetetlen túlélni. Ha mégis túlélnénk, akkor örökre szegények legyünk és kicsik. Ez a magyar sors, ezt szánták nekünk, mondta Orbán Viktor, mégis mi itt vagyunk, itt is leszünk, fogalmazott a miniszterelnök, és azt ígérte, ha továbbra is lehetőséget kapnak a kormányzásra, akkor Magyarország újra nagy és gazdag ország lesz. A kormányfő Szekszárdon beszélt a Sipos Márton sportuszoda átadó ünnepségén. Lehet, hogy Magyarországtól nyugatabbra gazdagabbak, mint mi, de nem mondhatjuk már azt, hogy ott minden jobb, mint itt, mondta Orbán Viktor. Oda a biztonság, betörtek a migránsok, párhuzamos társadalmak jönnek létre, a keresztény hagyományok elmúlnak, a gyerekek és a családok nem érezhetik magukat biztonságban, és közben Európa gazdasága, a világ más felemelkedő gazdaságaihoz képest folyamatosan teret veszít. Magyarország előtt két lehetőség áll, vagy mi is megyünk velük, vagy a saját magyar utunkat fogjuk járni, hangsúlyozta a miniszterelnök. Szeptember 30-ától az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt, ami újabb komoly eredmény Donald Trump elnök hivatalba lépése óta, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, ez egy újabb lényeges eredmény, amellett, hogy felpörögtek a Magyarországra irányuló amerikai beruházások és feloldották a politikai szankciókat. Trump győzelmével aranykor köszöntött be a két ország viszonyában, fogalmazott. Elképesztő, hogy egyes európai vezetők képtelenek belátni, hogy a földrajzi elhelyezkedése meghatározza, honnan tud egy ország energiahordozókat vásárolni, a kormány azonban minden nyomásgyakorlás ellenére sem fogja feladni hazánk ellátás biztonságát. Ezt írta Szijjártó Péter a Facebookon, a finn és a lett elnök nyilatkozataira reagálva, amelynek értelmében Magyarországnak és Szlovákiának azonnal le kellene állnia az orosz kőolaj és földgáz vásárlásával. Lehet álmodozni arról, hogy onnan vegyünk gázt és olajat, ahonnan nem jön vezeték, de álommal fűteni, vizet melegíteni vagy gyárat üzemeltetni nem lehet, fogalmazott. Az Európai Bizottság olyan kezdeményezéseket fog javasolni, amelyek lehetővé teszik az energia szabadabb áramlását az unión belül, mert ezáltal megelőzhetők az áremelkedések, jelentette ki Ursula von der Leyen Brüsszelben. Az Európai Bizottság elnöke a Mario Draghi nevével fémjelzett versenyképességi jelentés bemutatásának első évfordulóján tartott beszédet. A nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása nélkül nem lehet igazságos békéről beszélni Ukrajnában, jelentette ki Semjén Zsolt a Harcosok órája című online műsorban. A miniszterelnök helyettes kitért arra is, bármi történik, a kárpátaljai magyarság támogatását fenntartják. Ukrajna nem lehet NATO tag, mert az a harmadik világháború kockázatát jelenteni, szögezte le. Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek alkut kellene kötnie, de óriási a gyűlölet közte és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. Erről is beszélt Donald Trump, amikor az Egyesült Királyságba indult. Úgy gondolja, a legegyszerűbb ezt a háborút lett volna megállítani, de egyelőre mégsem sikerült. Közölte, hogy Európának abba kell hagynia az orosz olaj vásárlását. Trump harmadik Károly király meghívására utazott Angliába. Volodymyr Zelenszky felszólította az amerikai elnököt, hogy foglaljon egyértelműen állást az Oroszország elleni szankciók és Ukrajna biztonsági garanciái ügyében, hogy megállítsa Putyint és véget vessen a háborúnak. Úgy gondolom, hogy Donald Trump képes lenne elegendő légvédelmi rendszert biztosítani nekünk, fogalmazott az ukrán államfő. Oroszország törekszik elhagyni a barátságtalan ország meghatározás használatát, jelentette ki a külügyminiszter. Szergej Lavrov idézte Vlagyimir Putyint, aki szerint barátságtalan országok tehát nincsenek, csak olyanok, amelyeknek a kormánya barátságtalan az oroszországi föderációval szemben. A varsói Belvedere elnöki palota és a közelében álló kormányzati épületek felett repülő drónt semlegesített a lengyel államvédelmi szolgálat, közölte Donald Tusk lengyel kormányfő még hétfőn este az ex-közösségi portálon. Az incidens miatt őrizetbe vettek két fehér orosz állampolgárt. Brit harci repülőgépek kezdenek járőrözést Lengyelország légterében az orosz részről megnyilvánuló légi fenyegetések, köztük a drón berepülések elhárítása végett. Franciaország pedig nukleáris fegyverek hordozására alkalmas vadászgépeket küldött Lengyelországba. Végül az időjárásról. A folytatásban majd sok napsütés várható gomoly felhőkkel, melyekből futózápor előfordulhat, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 7 és 12 fok között, napközben aztán 20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa az ágostonosok nagykáptalanjához. Szívetek mélyén, Isten szeretetéből kiindulva. A Szentatya fogadta a Pápai Teológiai Akadémia tanácskozásának résztvevőit. Leó Chicagóból. A Vatikáni Média dokumentumfilmje a pápa amerikai gyökereiről. A megpróbáltatásokban halljuk meg a teremtés reményének üzenetét. A pápa megáldotta a Regina Apostolorum Egyetem latin-amerikai kongresszusát.
Leó pápa az Águsta rendiek nagykáptalanjához. Szívetek mélyén, Isten szeretetéből kiindulva. Leó pápa szeptember 15-én hétfőn délelőtt látogatást tett az Águsta rendiek nagykáptalanjára, amelyet szeptember 1-től 18-áig tartanak a hittani kongregáció épületével, ahol jelenleg a Szentatya lakik, szemben fekvő Augustinianum központi rendházban és patrisztikus intézetben. A hivatás, a képzés, a közösség és a misszió témáihoz kiinduló pontként Leó pápa azt ajánlotta, hogy mindenekelőtt saját magukban fedezzék fel Isten szeretetét, és szeressék azt, amivé válni akarnak. A Szentatya örömmel vesz részt a találkozójukon, a lelki megosztás szellemében, és otthon nézi magát köztük. Az új előjáró választás kapcsán megköszönte a búcsúzó perjel szolgálatát, az újat pedig imájáról biztosította. A nagykáptalan értékes alkalmat kínál a közös imádságra, hogy elgondolkodjanak a kapott ajándékon, a karizma jelentőségén, valamint a közösség előtt álló kihívásokon és problémákon. A rendi nagy találkozó a lélekre való odafigyelés jelenti, ahogy azt az alapító Ágoston atya mondotta, ne lép ki magadból, tér vissza önmagadhoz. Az igazság a benső emberben lakozik. Másrészt a bensőségesség nem menekülés, a személyes és közösségi felelősségünk, az Úr által az egyházban és a világban ránk bízott küldetés, a sürgető kérdések és problémák elől, pontosított Leó pápa. Önmagunkba fordulunk azért, hogy aztán még motiváltabban és lelkesebben forduljunk küldetésünk felé. Az önmagunkba fordulás megújítja lelki és lelkipásztori lendületünket, visszatérünk a szerzetesi élet és a megszentelt élet forrásához, hogy fényt tudjunk adni azoknak, akiket az Úr az úton elénk állít. Újra felfedezzük kapcsolatunkat az Úrral és testvéreinkkel a szerzetesi családunkban, mert ebből a szeretett közösségből inspirációt meríthetünk, és jobban megválaszolhatjuk a közösség élet kérdéseit és az apostoli kihívásokat. A hivatások és a kezdeti kérdés kapcsán Szent Ágoston buzdítását idézte: szeressétek, ami lesztek. Ez a tanács segít különösen annak elkerülésében, hogy a képzést betartandó szabályok és tennivalók összességeként értelmezzék, mint egy kész ruhadarabot. Álljon mindennek középpontjában a szeretet. A keresztény hivatás és főként a szerzetesi hivatás csakis valami nagy vonz erejében születik meg, egy olyan szeretetben, amely táplálja és kielégíti a szívet. Ezt kell meglátatni fiatalokkal, hogy megpillantsák a hivatás szépségét, és megszeressék azt, amivel hivatásuk elfogadásával válhatnak. A szeretet, amely Ágoston lelki keresésének középpontjában állott, a teológiai tanulmányoknak és az intellektuális képzésnek is alapvető eleme. Isten soha nem lehet pusztán csak az értelmen keresztül elérni, ezzel szemben meg kell engedni magunknak, hogy ámulatba ejtse minket az ő nagysága. Így megkérdőjelezhetjük magunkat a teremtő nyomainak a követéséről, de főként arról, hogy szeressük őt, és hogy megszerettessük őt másokkal. A tanulóknak Ágoston nagy lelkűséget és alázatot javasol, amelyek éppen ebből a szeretetből fakadnak, a nagylelkűséget, hogy megosszák kutatásaikat másokkal, hogy azok a hitük javára váljanak, illetve ajánlja az alázatot, hogy elkerüljük azok hiúságát, akik a tudást önmagáért keresik, és akik a tudás birtoklása miatt felsőbbrendűnek érzik magukat másokkal szemben. Ugyanakkor az isteni szeretet kimondhatatlan ajándékaként kell rátekintenünk a közösségi életre és az apostoli tevékenységre, emlékezve a rendszabály tanítására, ahogy egy éléskamrából táplálkoztok, úgy egy ruhatárból öltözködjetek, folytatta a pápa. Maradjanak hűségesek az evangéliumi szegénységhez, és gondoskodjanak arról, hogy ez döntsön arról, amik ők maguk és amit birtokolnak, beleértve az eszközöket és építményeket is, hogy minden az apostoli küldetésüket szolgálja. Végül ne feledkezzenek meg a missziós hivatásukról sem. Az 1533-as első misszió óta az Ágoston rendiek szenvedéllyel és nagylelkűséggel hirdették az evangéliumot a világ számos részén, gondoskodva a helyi keresztény közösségekről, miközben az oktatásnak és a tanításnak, valamint a szegények megsegítésének szentelték magukat, egyéb társadalmi és karitatív tevékenységük végzése mellett. Ez a missziós szellem ki nem aludhat, mert ma is nagy szükség van rá. Leó pápa arra buzdítja a nagykaptalan tagjait, hogy élesszék fel újra ezt a missziós lelkületet, emlékezve arra, hogy az evangelizáció egy küldetés, amelyre mindannyian meghívást kaptak, és ami megköveteli az alázatos és egyszerű öröm tanúságtételét, a szolgálatkészséget és azoknak az embereknek az életében való osztozást, akikhez küldetést nyertek. Fogadjátok be a lélek sugallatait, kérte végül a Szent Atya. Imádkozom értetek, hogy az Úr szeretete ihlesse gondolataitokat és tetteiteket, tegyen benneteket apostolokká és az evangélium tanúivá szerte a világon. Szűz Mária és Szent Ágoston közben járása kísérjen benneteket, zárta beszédét Leó pápa, majd apostoli áldását adta az ágostorrendi nagykáptalan tagjaira.
Leó pápa a teológia természetéről elmélkedett a teológusokhoz intézett beszédében. A Pápai Teológiai Akadémia által szervezett nemzetközi szeminárium résztvevőihez szólva, Leó pápa kiemelte a teológiai törekvések jövőre irányuló, missziós és párbeszédet előmozdító lendületét. A Teremtés, Természet, Környezet a világ békéért című nemzetközi szeminárium résztvevői sürgető kérdésekről elmélkednek, amelyek nagyon közel állnak a szívemhez, Mondta 14. Leó pápa a szeptember 13-án szombaton tartott audiencián. Miközben kiemelte a környezeti fenntarthatóság és a teremtett világ gondozása témáinak fontosságát, a Szentatya hangsúlyozta, hogy a világunk környezeti és társadalmi körülményeinek javítására irányuló erőfeszítéshez mindenki elkötelezettségére szükség van. A szeminárium résztvevői reményteljes jelet mutattak fel a konferencia interkulturális és vallásközi perspektívájának köszönhetően, amely megfelel a Pápai Akadémia Ferenc pápa által kívánt megújult profiljának. Ez késztette Leó pápát arra, hogy a teológiai törekvések jövőre irányuló missziós és párbeszédet elősegítő lendületéről elmélkedjen a tanácskozás résztvevőihez intézett beszédében.
Sono lieto di ricevere la Pontificia Accademia di Teologia al termine del seminario internazionale che avete tenuto in Vaticano sul tema creato natura ambiente per un mondo di pace.
A teológia valóban az egyház missziós és evangelizáló tevékenységének egyik alkotó eleme. Ebből a szempontból szükség van egy kifelé irányuló teológiára, amely ötvözi a tudományos szigorúságot és a történelem iránti szenvedélyt, és amely teljes mértékben megtestesül, állapította meg Leó pápa. Arra buzdította a teológusokat, hogy munkájukat az ókori nagy egyházatyák és tanítók teológiája alapján modellezzék, akik a léleknek engedelmeskedve tudták, hogyan egyesítsék a hitet és az értelmet, az elmélkedést, az imádságot és a gyakorlatot. A pápa kiváltképpen Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás, valamint Boldog Antonio Rosmini példájára mutatott rá, akik a teológiát a bölcsesség által mérsékelt tudományként értelmezték. A teológia tehát ez a bölcsesség, amely szélesebb egzisztenciális horizontokat nyit meg, párbeszédet folytatva a tudományokkal, a filozófiával, a művészettel és az egész emberi tapasztalattal, hangsúlyozta a pápa. Ezután kiemelte az egyház társadalmi tanítását, mint a hit ismeretének jelentős tanúságát az ember szolgálatában, annak minden dimenziójában, személyes, társadalmi és politikai téren. Rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia komplex világában szükség van arra, hogy egy antropológiai nézetre hivatkozzunk, amely megalapozza az etikai cselekvést, hogy segítsen megválaszolni a kérdést, mit jelent embernek lenni, mi az ő végtelen méltósága.
La teologia è dunque questa sapienza che apre orizzonti esistenziali più grandi, dialogando con le scienze, la filosofia, l'arte e l'esperienza umana tutta.
A Szentatya ezután arra kérte a teológusokat, hogy olyan teológiát műveljenek, amely a Krisztussal való személyes és átalakító találkozáson alapul, és amelynek célja, hogy megtestesüljön a mai emberiség konkrét körülményeiben. Bátorította a párbeszédet mind más tudományágakkal, mind belsőleg, reményét fejezve ki, hogy az akadémia a teológusok közötti találkozás és barátság helyévé válik, a szeretett közösség és az osztozás helyévé, ahol együtt haladhatunk Krisztus felé. Ebben az összefüggésben Leó pápa hangsúlyozta, hogy ösztönzést kíván adni, és megáldja az akadémia három arcát, vagyis dimenzióját, amelyeket a Ferenc pápa által jóváhagyott új statútum vázol fel. Az akadémiai tudományos aspektust, a bölcs arculatát és a szolidaritás dimenzióját, amelynek célja, hogy ösztönzést adjon és áthassa a szeretet konkrét gesztusait. Isten igazi ismerete valójában a szeretet által átalakított életben valósul meg, emlékeztetett Leó pápa. Beszéde végén megköszönte a teológusok elkötelezettségét, és arra buzdította őket, hogy fejlesszék és testesítsék meg ezt a bölcs teológiát az egyház és a világ szolgálatában. 14. Leó. A megpróbáltatásokban halljuk meg a teremtés reményének üzenetét. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben a pápa megáldotta a Római Regina Apostolorum Egyetemen jelenleg zajló 12. latin-amerikai tudományos és vallási kongresszust. A tanácskozás témája a teremtés nyelvei, A természet könyve tudományos, filozófiai és teológiai hermeneutikája, mint a remény útja. A pápa Szent Ágostont idézve arra buzdít, hogy keressünk olyan utakat, amelyek lehetővé teszik az ember számára, hogy túllépjen mindenen, ami mérhető. Szent Ágoston ihlette azt az útmutatást, amelyet 14. Leó Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetében ad a 12. latin-amerikai tudományos és vallási kongresszus résztvevőinek. A tanácskozást a római Regina Apostolorum Egyetemen tartják szeptember 10-e és 12-e között. A pápa felhívása, amelyet az intézet rektorához, José Enrique Oyarzún atyához, a szervezőkhöz és a résztvevőkhöz intézett, így hangzik. Keressünk olyan utakat, amelyek lehetővé teszik az ember számára, hogy túllépjen mindenen, ami mérhető, hogy elmélkedjen a mérhetetlen mértéken, hogy túllépjen mindenen, ami megszámlálható, hogy elmélkedjen a számtalan számon, hogy túllépjen mindenen, ami bűn lehet, hogy elmélkedjen a súlytalan súlyon. Az idézet Hippó püspökének a De Genesi ad Littera, szó szerint a Teremtésről című írásából származik. Leó pápa megáldja a kongresszus résztvevőinek elkötelezettségét ezekben a napokban és hangsúlyozza. Isten műve hirdetni fogja teremtője dicsőségét, és az emberiség nem csak létezésének fényes napjainak pompájában, hanem az emberi létre jellemző gyötrelem és megpróbáltatás éjszakáiban is hallhatja majd reményének üzenetét. A Tudomány és Vallás közötti Párbeszéd Alapítvánnyal, a Laudato Si mozgalom argentin káptalanjával és a Puebla állam autonóm népi egyetemével együttműködve szervezett kongresszus célja, hogy teret biztosítson a természettudományok, a filozófia és a teológia közötti interdisziplináris elmélkedésnek, a természet könyve gazdag szimbolikájáról és annak időszerűségéről, az értelem és a remény keresésében.
Leó Chicagóból. A vatikáni média dokumentumfilmje a pápa amerikai gyökereiről. Hamarosan bemutatják a vatikáni média csatornákon azt a dokumentumfilmet, amelynek segítségével elutazhatunk az Amerikai Egyesült Államokba, az Ágoston rendi pápa szülőhazájába, hogy megismerjük Robert Francis Prevost életét, aki 2025. május 8-a óta vezeti az egyetemes egyházat. A filmben megszólal két fivére, Louis és John, és sokan mások is. Hangok, képek, tanúságtételek segítenek közelebb hozni a jelenlegi szentatya alakját. Gyermekkorától kezdve a családi kötelékeken át a barátságokig betekintést nyerhetünk tanulmányaiba, társadalmi szerepvállalásába, megtudhatjuk, milyen sportokat szeretett, és mik voltak a kedvenc ételei. Részletes arckép bizonyos értelemben eddig még nem ismert információkkal, amit a Leo from Chicago, vagyis Leo Chicagóból című dokumentumfilm kínál. A produkció a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium, a Chicagói Érsekség, valamint az amerikai székhelyű spanyol adásokat készítő ESZNE katolikus médiahálózat együttműködésével jött létre azzal a céllal, hogy szülőföldjén az USA-n át végigvezessen a jelenlegi pápa személyes történetén egészen a gyökerektől. Utitársunk ebben három vatikáni újságíró, Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio és Felipe Herrera Espaliet, akik Chicago egyik külvárosi negyedéből, Daltonból indulva fölkeresik Robert Francis Prevost szülőházát, ahol testvérei Louis Martin és John eleveníti föl emlékeit és a családi történeteket. Aztán következnek a hivatalok, az iskolák és az Ágoston rendiek által vezetett plébániák, a Katolikus Teológiai Unió. Betérhetünk azokra a helyekre, ahová annak idején a mostani szentatya járt, mint például Aurelio pizzériája, vagy a Redfield stadion, a White Sox baseball csapatának székhelye. Aztán az útvonal egészen a Villanova Egyetemig visz, pár kilométerre Philadelphiától, illetve a floridai Port Charlotte-ba, bátyja lakóhelyére. Közel 30 személy szólal meg a filmben, akik mind kötődnek Leó pápához. Történeteket, anekdotákat osztanak meg, Fényképeket és videókat láthatunk, melyek révén jobban megismerhetjük az egyetemes egyház jelenlegi vezetőjét. Egy olyan embert, aki már gyermekkorában érdeklődést mutatott a vallásos élet iránt, játékból misézett és latinul imádkozott. Majd egészen fiatalon megkezdte a felkészülést, hogy belépjen Szent Ágoston rendjébe. Matematikai és teológiai tanulmányokat folytatott, ahol igaz kapcsolatokat épített évfolyam társaival, és mindig kiállt az életvédelmére irányuló kezdeményezések mellett. Egy olyan férfi képe rajzolódik ki előttünk, aki elhagyta szülőföldjét, hogy Peruban szolgáljon, és aki nyugodtan és határozottan vezette a világon egyik leginkább elterjedt szerzetes rendet. Aki a 60-as és 70-es évek zenéjét kedvelte, szeretett autót vezetni, televíziót nézett és követte a baseballt. A Leo Chicagóból hamarosan megtekinthető a vatikáni média csatornákon. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az imádság módjairól. A 2025. február 11-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Olcs belénk örök törvényedet, én Istenem, hogy tudjunk szeretetből cselekedni. Uram, ha Te lakozol a szívünkben, életünk áldássá válik. Add, hogy testvéreinkben meglássuk a Te csodálatos arcodat. Add, hogy minden testvérünkkel olyan szeretetteljes kapcsolatunk lehessen, amely az Atya, a Fiú és a Szentlélek örök szeretet kapcsolatához hasonló. Formálj minket egyé, a Te egyetlen és örök lelked által. Emlékeztess minket, hogy nem az elmélkedés, hanem a jó cselekedetek tesznek szenté. Hadd merítsük a Te felfoghatatlan és szelíd szeretetedből, hogy így szolgáljunk a mindennapokban. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mai hittanóránk témája az Istennek a megszólítása lesz. A rózsa a virágoknak a királynője, a lilium pedig a virágok királya. Vajon miért mondhatják ezt, és mit jelképezhet szerintetek a lilium?
A lilium a tisztaságot jelképezi, és ezért mondhatják a virágok királyának.
És a rózsa vajon miért a virágok királynője?
Mert a rózsa a leggyönyörűbb, a legnemesebb, illetve a legismertebb virág.
Te mit gondolsz, Barna? Miért lehet a rózsa a virágok királynője? Mi a te meglátásod?
Szerintem azért, mert a rózsa kiemelkedik a többi virág közül, a színével, a szirmai formájával, és szerintem ezért lehet.
Mit gondoltok, hogy fontos ez, hogy hogyan szólítunk meg valakit, vagy hogy hogyan tekintünk rá, hogy valakire királyként, vagy királynőként, akár a virágokba, vagy ugye az állatok közül is kiszoktunk nevezni állatok királyának, ugye az oroszlánt, hogy vajon miért érdemlik ki azt, hogy így szólítsuk meg őket, akár így a teremtett világ részeként?
Mert valamiben kiemelkednek, amiért a többi társuk felnéz rájuk.
Ugye itt van még a madarak királya, a sas, hogy érdekes, hogy ha így jobban belegondolunk, hogy mi magunk is valóban valószínű, hogy azért teszünk ilyen különbségeket, mert feltekintünk rájuk valami különleges dolog miatt. És hát ugye másképpen szólítjuk meg őket. Amikor itt egymás megszólításáról van szó így embertársaink közül, akkor te miben szoktál különbséget tenni? Kit hogyan szólítasz meg, vagy hogyan fordulsz hozzá? Kell különbséget tenni? Hogy illik? Mit gondoltok erről?
Én mindenkit alapvetően úgy szólítok meg, ahogy neki az kényelmes, amilyen becenevet ő szeret, vagy megszólítást ő szeret, és próbálom ezt tiszteletben tartani.
Kell-e valakihez másképpen szólni, mert úgy illik, Viki?
Igen, az idősebbeket ugye máshogy kell szólítani, illetve például az idegeneket nem feltétlen köszönsz nekik egyből, úgyhogy szia.
Így van. Aztán nyilván, hogyha kommunikálni szeretnél, akkor nagyon jó érzés, ha egy barátunk felhív minket. Nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy jól esik hallani a hangját, örülünk, amikor elmondja, hogy mi történt vele. És furcsa lenne azonban, ha csak ő beszélne. Először persze hallgatunk, szeretnénk tudni, hogy mit akar megosztani velünk. Majd mi is mesélni kezdünk. Válaszolunk, és így izgalmas beszélgetés, párbeszéd is kialakul köztünk. Hát így vagyunk a Jóistennel is, hiszen akárhogy is gondoljátok, de Isten megszólította az embert. Ezt pedig hol olvashatjuk? Mit gondoltok erről, hogy mikor lépett párbeszédre az Isten az emberrel?
Ezt a Szentírásban olvashatjuk.
A Szentírás az első betűtől az utolsóig azt tanúsítja, hogy Isten szeret minket. Ennek jele, hogy szóba akar állni velünk, hogy fontosak vagyunk a számára. Nem hagy magunkra életünk útján. Beszélgetni kezd velünk, és segít, hogy egyre teljesebb, boldogabb életet élhessünk. Ha figyelmesek vagyunk, észrevehetjük, hogy egy-egy mondatban, bibliai történetben, mintha egyenesen hozzánk beszélne, olyan dolgokat mond, amelyek pontosan a mi életünkről szólnak. Olyan üzenetet próbál átadni, amelyre nagy szükségünk van. Vigasztal, tanácsot ad, vagy bátorít, megerősít. Tapasztaltad-e te már, hogy az Isten igéje adott neked mondjuk bátorítást, vagy éppen megerősítést, tanácsot? Hát akkor elmondom azt a nagyon szomorú esetet, ami velem történt fiatal koromba. Érettségi után felvételt nyertem az Eszterházi Károly tanárképző főiskolára ide Egerbe, és emlékszem arra a szeptemberi napra, amikor nagyon esett az eső, közölték velem, hogy nincsen a számomra hely a kollégiumba, ahová felvételizni szerettem volna. és nagyon-nagyon magányosnak és elveszettnek éreztem magam, és bementem az egri bazilikába, és a bazilikában letérdeltem ott a hátsó padok közül az egyik padba, és nagyon sírtam, és nagyon szomorú voltam, és nagyon elkeseredetten éreztem magam, és akkor egyik pillanatban feltekintettem a bazilika kupolájában írtakra, amire az van írva, hogy majd az Isten letöröl a szemedről minden könnyet, és akkor még jobban elkezdtem sírni, mert hogy ez tényleg olyan volt, mint ahogy itt olvastuk, vagy amiről beszélünk, hogy mintha azért íródott volna az az egy mondat oda az egri bazilika kupolájába, hogyha én bemegyek, akkor az én szívemnek a legmélyebb fájdalmára gyógyír legyen. És hogy ez nekem egy olyan nagyon nagy üzenet a gondviselő Istentől, hogy velem van, és még ebben az elveszett pillanatban is üzen nekem, hogy nem hagy ott el, hanem ott van velem. És ez egy életre beleírta magát a szívembe, ez az élmény, és nagyon sokszor szoktam másokat is vigasztalni ezzel, hogyha ott engem, akkor az Isten nem hagyott magamra, akkor biztos vagyok benne, hogyha nagyon figyeli, akkor ő is meglátja azt az üzenetet, amit az Isten ír valahová, azért, hogy ő boldogabb legyen, vagy szeretve legyen, és elhiggye, hogy az Isten számára ő milyen fontos. Hogy ez most SMS formájába, messengeren, vagy éppen a valamelyik templom feliratában olvashatja majd el, vagy láthatja, tapasztalhatja meg, azt nyilván nem tudom, de az biztos, hogy az Isten üzenete az valóban vigasz, örök megerősítés és tanács mindannyiunk számára. Tehát nincs olyan élethelyzet, amire ne találnál választ a Szentírásban. Mi az legjobb, hogy ha csak így olvasgatod a Szentírást, vagy hogyha válaszolsz is az Isten üzenetére?
Az, hogyha válaszolunk Isten üzenetére, ami először úgy kezdődik, hogy megértsük, hogy az egyes sorok mit jelentenek, és utána annak szellemében tudunk cselekedni.
Az a lényeg, hogy naponta olvassuk a Szentírást, és engedjük, hogy ugye az Isten megszólítson minket, ám ugyanilyen fontos, hogy próbáljunk rá válaszolni, így, ahogy mondtad, és amikor az ember az Úrhoz beszél, azt hogyan nevezzük?
Imádság.
Az ima miért fontos?
Azért fontos, mert ilyenkor párbeszéd alakulhat ki Isten és az ember között. A Szentírás nekünk szóló üzenet, az imádság pedig válasz annak, aki az üzenetet küldte.
Az ember nagyon sokféleképpen próbálhat meg beszélni az Istennel. A legegyszerűbb módja, ha úgy beszélgetünk vele, mint egy baráttal. A szóbeli ima egyik módja, hogy megtanulunk egy imádságot, egy szöveget, ezt milyen imának nevezzük?
Ezt hívjuk kötött imának.
Milyen ismert szóbeli imádságokat tudnátok felsorolni, Viki?
Mi atyánk, üdvözlégy, hiszek egy.
Persze rengeteg másmilyen szóbeli ima is létezik, amelyeket az imakönyvekben megtalálhatunk. A különféle imakönyvek között minden korosztály, minden ember megtalálhatja azt, amelyik a legközelebb áll hozzá. Neked melyik a kedvenc imádságod, melyik az, ami legközelebb áll hozzád, Barna?
A szent vagy szent vagy szent vagy, az áll legközelebb az én szívemhez.
Nekem a mi atyánk. Nekem az üdvözlégy a mi atyánk, illetve van még egy, aminek a nevét nem tudom, de ilyen nagyon rövid és inkább gyerekeknek találták ki, még amikor a mamámmal imádkoztunk, akkor én mindig ezt imádkoztam, ő az üdvözlégyet, és együtt pedig a mi atyánkot.
Nekem is sok imádság van, ami nagyon közel áll a szívemhez a kötött imádságok közül, és nyilván a mi atyánk és az üdvözlégy mellett én a Szent Mihály arkangyalhoz szóló fohászt áll közel a szívemhez, és a szűzanyához szóló imádságok is nagyon sok gyermekkori emléket juttatnak eszembe, és legközelebb így a Most segíts meg Mária imádság áll közel a szívemhez, a Máriához szóló imádságok közül.
Thank you. Úr angyala, köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá a Szent Lélektől Szent Fiát.
Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz érettünk bűnös lelkekért, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent, most és halálunk óráján.
Az ige testélet, és ma is köztünk él.
Üdvözlégy Mária,
természetesen kötetlenül saját szavainkkal is fordulhatunk az Istenhez. Ez számára ugyanolyan kedves, mintha előre megtanult imákat mondanánk. Az Istenről gondolkodni ugye nagyon-nagyon sokat lehet, és az Istennek a valóságát megismerni, az is egy nagyon hosszú életen át tartó fogalom, mire ő feltárja magát előttünk, hiszen az Isten teljességét megismerni, a véges ember, a végtelen Istent nyilván teljes mértékben az élete során nem is tudja befogadni. De az Isten szava nagyon izgalmas és elgondolkodtató valóság. Olykor időre van szükség, hogy megértsük, hogy mit üzen a számunkra. Ennek módja az elmélkedés. Mit teszünk ilyenkor, Viki?
Ilyenkor az értelmünket, képzeletünket, érzéseinket és vágyainkat hívjuk segítségül.
Figyelmesen elolvasunk egy szentírási szakaszt, vagy elmondunk egy kötött imát, majd elkezdünk arra figyelni, hogy melyik szó, melyik mondat érintett meg különösen. Ezen eltöprengünk. Mit tudunk kiolvasni e szavakból?
Azt, hogy Isten nekünk, a mi személyünknek mit üzen.
Az elmélkedéshez mi szükséges?
Nyugalomra, belső összeszedettségre van szükség.
Olyan időre, amikor nem zavar minket senki és semmi.
Meg lehet-e tanulni ezt a fajta imádságot, hogy elmélkedés? Mit gondolsz erről?
Ez először nehezen megy, de lépésről lépésre megtapasztalhatjuk, hogy amikor képesek vagyunk Istenre figyelni, egyszerre minden szó olyan jelentéssel bír, amit először nem is gondoltunk volna.
A Biblia sokszor egy történetet állít elénk. Ilyenkor megpróbálhatjuk magunk elé képzelni, mintha egy filmet néznénk. Felfigyelhetünk olyan dolgokra is, amelyeket először észre se vettünk. A Szentlélek segítségével megláthatjuk, hogy mit szeretne nekünk mondani az Isten. Milyen a szemlélődés, Viki?
Olyan, mint az elmélkedés. Csönd, belső rendezettség kell hozzá. Ezt sokáig tartó gyakorlással tudjuk elsajátítani, de megéri a fáradtságot. Idővel megpróbálhatunk egy ikont, egy szent képet, vagy más dolgot szemlélődésünk tárgyául választani. Észlelhetjük, hogy Isten megnyitja a szemünket. Segít, hogy ne csak őt ismerjük meg egyre jobban, de a világot is sokkal figyelmesebben szemlélhessük.
Vagyis kapsz egy olyan belső látásmódot, ami által a világnak a dolgai átértékelődnek. Tehát, ha nézed Jézus arcát és szemléled a Krisztus arcot, akkor olyan mély igazságok és mély lelki érzések töltik el a szívedet, ami alapján te már a cselekedeteidet is és az érzéseidet is ennek fényében fogod megtenni. És észrevehetetlenül átjárja az egész életedet ez a szemlélet és ez a fajta Isten kapcsolat. Légy szíves, Barna, beszélj nekünk Fernandóról, az 1195-ben született fiatalról, hogy mi történt vele.
Fernandó 1195-ben született Portugália fővárosában, Lisszabonban. Szülei hite nagy hatással volt rá. Már fiatalon korostorba vonult, teljesen Istennek akarta szentelni az életét. Ám a szerzetesek élete nem volt mindig példás. A gazdagság, a jólét és a hatalmi játszmák kiábrándítottak Fernandót. Ekkor hallott először egy új mozgalomról, Assisi Szent Ferencről és szerzetes rendjéről. A ferencesek teljesen evangéliumi életet élnek. Kiemelten fontos számukra a szegénység. Jézus szava valóságossá vált bennük, boldogak a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Hogyan változott meg Fernandó élete, Viki?
Fernandó sokat gondolkodott azon, hogy mit kezdjen az életével, és úgy döntött, hogy csatlakozik a ferencesekhez. Ekkor az Antal nevet kapta. Útnak indult Afrika felé, hogy a Krisztus hitet hirdesse a muszlimok között. Ám a hajó, amelyen utazott, viharba került, és Szicíliánál ért partot. Úgy döntött, hogy felkerekedik, hogy személyesen is találkozhasson Ferenccel. E találkozás nagy hatással volt rá. Nem is tért vissza hazájába, haláláig Itáliában maradt.
Mi történt utána vele?
Antal nagyon sokat imádkozott, a Szentírás szavaival elmélkedett. Állandó, mély, személyes kapcsolata volt Istennel. Lelke átalakult, hite elmélyült. Egy váratlan esemény teljesen megváltoztatta az életét. Forli városában váratlanul megkérték, hogy prédikáljon. Nem volt felkészülve, mégis vállalta a feladatot. Mindenki megdöbbent, mellyel magával ragadóan beszélt. Ettől kezdve ez lett a fő foglalkozása, járva a vidéket, Istenről beszélt minden embernek. Sőt, a legendák szerint még a folyóban élő halaknak, a fákon lévő madaraknak is prédikált az Úr jóságáról.
Antal sokat utazott, de Padova az otthona lett. A helyiek nagyon megszerették, számtalan csodát tett körükben. Egy alkalommal, szemlélődő imádság közben kivételes élményben volt része. Megjelent neki a kisgyermek Jézus, és Antal a karjába vette őt. Így is ábrázolják Antalt ferences ruhában, karjában a kisdeddel. A Padova közeli arcellában halt meg 1231-ben.
Az imádság így járta át paduai Szent Antal életét, és egészen átformálta őt, hogy olyan közel kerüljön Jézushoz, hogy végül a karjába vehette őt. Az imádság Isten gyermekeinek élő kapcsolata a végtelen jó Atyukkal, az ő fiával, Jézus Krisztussal és a Szent Lélekkel. Szeretném, ha még a hittanóránk végén az imádság 5 útját ismertetnénk a hallgatókkal. Az első az áldás, vagyis az imádás. A második
a kérés.
A harmadik
a hálaadás.
A negyedik
dicséret.
És végül az 5. Viki
a közbenjárás.
Így van. Jegyezzük tehát meg, hogy áldjuk az Istent, kérjünk tőle, adjunk hálát, dicséretet mondjunk neki, és kérjük az ő közbenjárását életünk megoldható és megoldhatatlan problémáira, bármilyen élethelyzetbe is lennénk. Teréz anya azt mondja, hogy a csend gyümölcse az ima gyümölcse a hit gyümölcse a szeretet, a szeretet gyümölcse a szolgálat, és a szolgálat gyümölcse a béke. Kívánjuk mindenkinek, hogy lejjen rá Teréz anya útjára, és ismerje meg az igazi mély imádság erőt adó, éltető, forrást adó mélységét. Hittanóránk végén pedig imádkozzuk el közösen Ferenc pápa 5 új imáját. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A hüvelykújad van hozzád a legközelebb. Imádkozz azokért, akik a legközelebb vannak hozzád, a családodért és a barátaidért.
A mutató ujjad emlékeztessen az útmutatókra, imádkozzál tanáraidért, orvosaidért, a papokért és a szerzetesekért.
A középsúlyod a legmagasabb, imádkozz vezetőinkért, az ország vezetőiért, a gazdasági, kulturális élet, stb. Irányítóiért.
A gyűrűs új a leggyengébb újunk, a leggyengébbekre emlékeztet, a betegekre, a szegényekre és a nagy szükségben lévőkre, imádkozz értük.
Végül marad a kis új, a legkisebb az összes új közül. Utoljára imádkozz magadért, saját szükségleteidért. Mindig imádkozz a magasságbelihez, hogy ő irányítsa lépteidet hűségben. Így áldjon meg és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. február 11-i adásunk ismétlését hallották.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Ilyen óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Mohos Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyház megye segédpüspöke beszél az eukarisztia misztériumáról, az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz való kapcsolatunkról. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélekszava következik, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. 3:05 kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben Vitális Gábor szalézi tartományfőnök beszél a megtérésről. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Iva, Kovács Krisztina, Kristan Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Jézus étkezés közben a házigazdához fordult: ha ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat és testvéreidet, se rokonaidat és gazdag szomszédaidat. Ezek ugyanis szintén meghívnak és visszaadják neked. Amikor lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, a bénákat, sántákat és vakokat. Boldog leszel, mert nem tudják viszonozni neked. Visszakapod majd az igazak feltámadásakor. Olvasom a Lukács evangéliumban. Már a jelen világban is érvényes Isten mértéke, ahogy jelen életemben élek, aszerint dől el jövendő sorsom. Éhes vagyok, kiáltja az Úr Jézus, könyörüljetek rajtam, keresztények. Aki megszánja szegényt, Istennek ad kölcsönt. Isten nem azért szeret bennünket, mert különösebben jók vagyunk, vagy mert megérdemeljük, hanem mert ő jó. Ezért a krisztusi szeretet által kijelölt út: ne jóságukért szeressük embertársainkat, hanem azért, mert szeretetünkre szükségük van. Nem az bánt engem, Uram, ha valaki képtelen anyagiakkal vagy hasznos tettekkel megfizetni jóságomat. De nagyon fáj az, ha nem kapok viszonzást a szeretetben, ha jóságom nem képes megindítani a másik szívét. Ilyenkor szerencsétlennek érzem magam. Pedig a te szavad mindenféle viszonzásra érvényes. Az önzetlen szeretet viszonzása: te leszel, Istenem.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha napi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,